Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fennállva 130. Zsoltárunk első versét énekeljük, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 226. számú dicséretünket énekelve, annak mind a négy versét. 226. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, mert ma úgynevezett délutáni rövidített liturgia szerint zajlik majd az istentisztelet. Azt kérem, hogy akkor az istentisztelet hátra lévő részén végig maradjunk ülve. Ennek az az egyszerű oka, hogy a mai istentiszteletet követően két kötött programunk is van. Az egyik a konfirmandusokkal és szüleikkel való első találkozásunk és beszélgetésünk, a második pedig a meghirdetett presbiteri gyűlés, és így ez túl sok és túl hosszú lenne egymás után, ezért a liturgia rövidül a mai alkalommal. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk figyelmes, ránk szabott szereteted, meg annyi jeléért és ajándékáért. Segíts nekünk meglátni újra és újra azokat. Magasztalunk vezérlő és éltető szavadért, az igéért, és köszönjük azt a kiváltságot, hogy mi hallhatjuk azt. Áldunk Istenünk, hogy elküldted Jézust közénk, aki a világ világossága árnyéktalanul. Köszönjük, hogy az ő fénye bennünk átragyog, és kiáradhat mások felé segítségül. Édesatyánk, sokfelől és sokféleképpen jöttünk eléd. Jöttünk a gyászunkkal, veszteségünkkel, hiszen szerettünktől búcsúztunk. Ha te nem könyörülsz rajtunk, reménytelenek és vigasztalhatatlanok maradunk. Köszönjük, hogy Jézus bűntörlő kereszt haláláért van bűnbocsánat, van feltámadás, és van örök élet. És köszönjük, hogy van ige, és hangzik az ige hirdetés, hogy szólsz hozzánk, és vezetsz bennünket. Tedd ezt, Urunk, ma is, velünk is. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 25. részéből, a 31. verssel kezdődő és a 41. verssel bezáródó igeszakaszból. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek ezt az országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak ezt mondva: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, ne tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, innod ne adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál, ne fogadtunk volna be, vagy mezítelen voltál, és ne ruháztunk volna fel, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád ne mentünk volna. És felelvén a király azt mondja majd nékik: bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, emez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves testvérek, minden ember életében vannak nagy események, nagy történések, amelyek mégis az idő múlásával elhalványulnak, és a szemünkbe, lelkünkbe a jelentőségüket elveszítik. Emlékszem rá, amikor érettségire készültem, úgy gondoltam, a világ legnagyobb dolga történik velem. Ma már alig emlékszem rá, pedig milyen fontosnak gondoltam. Így voltam a diplomaszerzéssel. Aztán így van az ember a házasságkötéssel, magával az esküvő eseményével. És aztán egy csomó ilyen nagy-nagy esemény, amire nagy drukkal, nagy energiákkal, nagy odaszánásokkal készül az ember, és mégis a múló évekkel egészen elhalványulnak. Elveszítik azt a nagy jelentőségüket, amelyet akkor éreztünk, amikor azok a dolgok megtörténtek velünk. És vannak ugyanakkor egészen kis események, tulajdonképpen mellékes, nem fontos mozzanatok, amelyek pedig mégis valamiért nagyon mélyen rögzülnek, sőt, felerősödve emlékezünk, gondolunk rájuk sokszor életünk végéig. Mindnyájan ismerjük tehát ezt a két dolgot, hogy nagy események, amelyek idővel elhalványulnak. És egészen apró dolgok, amelyek élesen mégis ott élnek bennünk sokszor életünk végéig. Kitörölhetetlenül, megmásíthatatlanul. Ki ne tudná, mit jelent ez az érzés, hogy például valamit jóvá tehetetlenül elrontottam. Vagy valamit megmásíthatatlanul elmulasztottam. És soha többé nincs és nem lesz rá lehetőség, hogy ezen változtassak. Elrontottam, elhibáztam, elmulasztottam, lekéstem valamit. Néha egészen kicsi dolog ez, és mégis végtelenül tud fájni, és nagyon tud vádolni. Mondok először pici apró dolgokat. Bár manapság már kevésbé divat, de egy levél megírása, amit oly sokszor végig gondoltam, és mégis elmulasztottam, és egyszer rám szakadt ennek a terhe. Valakinek a meglátogatása, akihez tudtam, hogy el kell mennem, világosan éreztem, el kell mennem, és nem mozdultam. Egy bocsánatkérés, amit egy adott pillanatban Isten szent lelke szorongat bennem, és mégse teszem meg, és egy barátság szakad meg, egy kapcsolatnak lesz vége, és egyszer csak ez a pici mozdulat fájón ráül a lelkemre, és ott marad életem végéig. Egy vallomás, amit szerettem volna elmondani, ott volt már a számon, és soha nem mondtam el, és soha többé el nem mondhattam. Mindannyiunk szíve őriz ilyen titkokat. mindannyiunk szíve őriz ilyen emlékeket, és sokszor mennyi keserűség, mennyi fájdalom, mennyi szomorúság kapcsolódik ezekhez, amiket ezzel az egy szóval lehet összefoglalni önmagunk számára, hogy jóvá tehetetlen. Nem tudom többé jóvá tenni. Elmulasztottam, elhibáztam, mert féltem, mert siettem, mert végig nem gondoltam, és soha többé nem tudok változtatni rajta. Sokan testvérek, az ilyen elmulasztott mozdulat, elmulasztott szó kimondása sokak számára azt jelenti, hogy az egész életemre úgy tekintek, hogy tönkrement. Mert nem tudok változtatni rajta többé. És olyan teherként terhelődik rám, hogy azt élem meg, ha én akkor nem ezt mondom, vagy mondom, nem ezt teszem, vagy teszem, akkor az egész életem más lenne. De elmulasztottam. Elhibáztam. És jóvá tehetetlenül elmúlt. Közös tapasztalásunk ez, közös élményünk ez mindannyiunknak. Mit tegyünk, mit tehetünk, ha átélem, ha rám nehezedik, hogy visszavonhatatlanul, megmásíthatatlanul és jóvá tehetetlenül elrontottam valamit, elmulasztottam valamit, és tudom, hogy soha többé változtatni azon nem tudok, és fáj, és rettenetesen fáj. Mit is szoktunk tenni ilyenkor? Hogyha valami a bensőnket égeti a mulasztásunk miatt, mit is szoktunk csinálni ezekkel a terhekkel? Mikor átélem, hogy valamit elhibáztam, és nem tudok rajta változtatni, mert meghalt az a valaki. Mert az idő tovább vitte az eseményeket, és nem tudom visszacsinálni. A legalapvetőbb dolog, amit ilyenkor teszünk, az az, hogy igyekszünk elfelejteni. Nem gondolni rá. Jobb, ha eszembe se jut. Jobb, ha fel se idéződik. Elmúlt, elmúlt. Megpróbáljuk valamiképpen elnyomni magunkban. És ha valakivel megosztjuk ezt a gondunkat, rendszerint ezt a végtelen buta tanácsot adja. Ne gondolj rá, mintha magamtól akarnék újra és újra gondolni rá. Megpróbáljuk a tudat alattiba, vagy a lelkünk mélyébe betuszkolni, abban a reménységben, hogyha elég mélyre jut, többé nem jön elő, de mindig előjön. Sokszor vulkánikus erőként robbanva jön elő. Az ilyenek lesznek neurotikusok. Az ilyeneknél jelentkeznek a pszichés zavarok. Mert hiába akartam elfelejteni, lelkemben mélyre nyomni, nem ment. Manapság a pszichológia szakmája azt a tanácsot adja, hogy a jóvá tehetetlen és már mögöttem lévő, visszavonhatatlanul elrontott dolgaimra nézve, Az az első szempont, hogy bátran nézzek szembe vele. Ne próbáljak elmenekülni előle. Ne próbáljam a tudatalattimba lenyomni. Ne próbáljam a lehetetlent, hogy majd úgyis elfelejtem. Mert nem fog menni. És eddig egyetértek a pszichológiával. De így folytatja, hanem próbáld meg feldolgozni, megemészteni. Ezzel viszont az a baj, hogy amit megemésztünk, az bemegy és bennem marad. Akkor mi történt? Testvérek, rendszerint az történik, hogy elítéljük önmagunkat a jóvá tehetetlenül elmulasztott és elrontott dolgainkért. Elítéljük önmagunkat, és nem tudunk magunknak megbocsátani. És szabadulni se tudunk. Önmagunk vágya, súlya elől. Nagyon sok hívő ember, magamról tudom, ugyanezt éli át. Mi az Úristen elé visszük egy úrvacsorában, egy bűnvalló imában a mulasztásaink vétkét, mégis azt éljük át, hogy mert nem tudok önmagamnak megbocsátani, rajtam marad, bár tudom, hogy Isten megbocsátott, mégis ott marad valamiképpen a teljes bocsánat hiányának a súlya rajtam. Hogy történhetett ez így? Igen, mert ha elmondjuk a bűnbánó imádságainkat, és letesszük az Úr asztalánál az Úristen kezébe, de nem érezzük, de nem éljük meg, nem éljük át, hogy van bocsánat, teljes bocsánat van, akkor újra és újra gyötrődni fog a lelkünk. Ugye ismered ezt, hogy jársz az Úr előtt, és mégis. Van valami megoldás? Van valami kiút? A jóvá tehetetlent elfelejteni és lelkileg feldolgozni nem lehet. Egyik sem eredményes igazán. Elmulasztottam, elrontottam, most már az életem végéig szenvednem kell. Vagy van valami megoldás? Most testvérek, hogy jobban értsük és rácsodálkozzunk, Isten mégis van megoldására. Elmondom egy írónak ebbe a helyzetbe jutva azt az írását, amelyet mint gyönyörű evangéliumi megoldást felfedezett, és legvégül elmondom magát az örömhírt, az evangéliumot. Röstlernek hívják ezt az írót, már nem él, írt egy kis tanulmányt, könyvecskét, azzal a címmel, hogy Anyák, akiket nem ismerek. A történet Bécsben játszódik, és azzal indul, hogy az író kikíséri az öreg édesanyját a nyugati pályaudvarhoz, a nyugati pályaudvaron a vasúthoz. Előre megveszi édesanyjának a jegyet, aztán átnyújtja ott a peronon, és azt mondja, édesanyám, ne haragudjon, tudja, milyen sok dolgom van. Sietnem kell, szaladnom kell. És aztán elmondja az ilyenkor szokásos mondatokat, de majd találkozunk, majd megbeszéljük, és elroham. És hát az édesanyja tudja, hogy a fiak mindig rohannak. Igazán nem érnek rájuk. Egy pár nap múlva várta haza az édesanyját, de csak egy távirat érkezett. Váratlanul, szívelégtelenségben meghalt. És akkor rászokott minden. Minden, amit elmulasztott. Minden, amit soha többé visszahozni nem tud. Rászakadt, hogy miért nem maradtam végig ott? Megint szaladtam, siettem. Miért nem vártam meg, míg a vonat kigördül a pályaudvarról? Miért nem látta öreg, szomorú, magányos édesanyám, ahogy még integet a fia utána. És mert megint szaladtam, el se tudta mondani az ilyenkor szokásos mondatát. Kisfiam, húzd össze a sálat a nyakadon, meg ne fázz. Iszonyatos, szorító, fájdalmas, gyötrő érzések kínozták. Mint mindenkit, aki valamit utólag tudja, végérvényesen elmulasztott. Megpróbálta, hogy nem gondol rá. De mindig eszébe jutott, ahogy nézett ki az ablakon, az öreg édesanyja, és hiába kereste a fiát. Aztán megpróbálta valamiképpen a dolgokat megmagyarázni önmaga számára. Na de hát munkába kellett mennem. Nagyon fontos volt, hogy odaérjek. Nem lehetett, szerettem volna, de igazán nem volt rá módom. Mennem kellett, akkor nem tudtam ott maradni. De hiába próbálta felmenteni magát, nem tudta. És ebben az önvádas gyötrődésben ráérzett egy különös megoldásra, ami számára a megoldást elhozta. És már is az olvasott bibliai igénél vagyok, Jézus szavainál, mert ez a férfi, a vezeklés egy különös módját magára nézve megtalálta. Igei megoldást talált. Attól kezdve, hogy megértette, hogy mit kéne tennie minden nap, vagy reggel, vagy késő délután, kiment a pályaudvarra, és elindult a bent álló, indulásra váró vonat mellett, és öreg asszonyokat keresett a vonat ablaka mögött. És mindig talált szomorú, magányos öreg asszonyokat, akiket senki nem kísért ki. akiknek senki nem integetett. És mindig vitt egy szálvirágot. Aztán beszédbe elegyedett ezekkel az ismeretlenekkel. Aztán, mikor elindult a vonat, beadta a virágot. Aztán állt és integetett, amíg látta a vonatot. És ő úgy élte meg, hogy mindig az édesanyjának integet. Megrendítő történet. A fölolvasott gyönyörű, nehéz, mély üzenetű példázat pedig az utolsó ítéletről szól. Arról, amit senki nem fog tudni kikerülni. Beül az Úr az ő királyi székébe, és maga elé állít minden embert. Ez a példázat szól a keresztény vezeklésről is. A jóvá tehetetlenekért való ígei megoldásról is. A kegyelmes Isten válaszáról és az ő feloldozásáról is. Itt dobog Isten segítsége, irgalma, lehajlása mindannyiunkhoz. Ez a keresztény vezeklés csodálatos példája, lehetősége és Jézus feloldása, feloldozása. Mert ő ezt mondta, bizony mondom néktek, aki megcselekedte egyel, az én legkisebb atyám fiai közül, az velem cselekedte meg. Íme az evangéliumi vezeklés módja, hogy ne kelljen egy életen át halálunkig gyötrő emlékekkel élnünk. Hogy ne kelljen azt átélnem, hogy végérvényesen és helyrehozhatatlanul elrontottam vagy elmulasztottam valamit. Milyen csodálatos Jézus feloldozása. Én velem tetted meg. Jézus azonosul minden kis magányos öreg édesanyával. És minden emberrel. Ha megtettem, ő vele tettem meg. Ez az író nem tudta, hogy ő Jézusnak is viszi a virágot. Nem tudta, hogy az ismeretlen öregasszonyokat simogató szava Jézust is simogatja. Ha megtettétek egyel, én velem tettétek meg. Egy kicsit mindenki Jézusnak törleszt, miközben tudjuk, hogy egészen törleszteni semmilyen mulasztásunkat soha nem lehet. De azért jön Jézus segítségül, hogy ami hiányos törlesztéseinket kiegészítse Isten szemében egészen. Én velem tettétek meg. Vezeklés és feloldozás evangéliumi módon. És most gondolj az édesapádra, az édesanyádra, testvéredre, gyermekedre, egy jó barátra, és arra, amivel elkéstél, és arra, amit elmulasztottál, végérvényesen és visszavonhatatlanul. És tedd meg azt valakivel Jézus kicsinyei közül. Legyen életformáddá az önzés helyett, a magadnak élés helyett, a vezeklés így, abban a bizonyosságban, hogy Jézussal teszed, hiszen ő maga mondja, ha megcselekedtétek egyel, az én legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Íme a biztos szabadító, örvendeztető Jézusi feloldozás. Imádkozzunk. Annyi az elkövetéskor könnyűnek, egyszerűnek, semminek tűnő, mégis idővel fájó bűnné lévő teher terheli a lelkünket. Annyi mindent elmulasztottunk, elhibáztunk, elrontottunk, és nem lehet visszacsinálnunk. Köszönjük, Jézus, azt a csodálatos megoldást, amit a te evangéliumot kínál nekünk is. Vezeklésképpen, hogy cselekedjük meg újra és újra egyel a te legkisebb atyád fiai közül, és a jutalmunk te magad vagy, hiszen úgy nézel erre a tetre, mintha veled tettük volna meg. Segíts hát nekünk nem bebújni a kis csigaház életünkbe. Hadd merjünk igei módon vezekelni újra és újra szentül. És köszönjük, hogy te ezt kedvesen fogadod, és nem csak feloldozol, de jutalmat is kapunk a te csodálatos országodba. Hadd tanuljon meg a kezünk simogatni, adni, a szánk kedvesen szólni, a szemünk látni. Könyörülj rajtunk, hogy Krisztusibb emberekké legyünk. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván azt is, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Jöjjetek, vegyük az áldást. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszony biblia óra van, kedden este 6 órakor a férfiak biblia órája, szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti biblia óra, csütörtökön este 6 órakor a mini ifi csoportnak, pénteken 5 órakor a kis ifinek, 6 órakor a nagy ifi csoportoknak vannak biblia órájaik. Vasárnaponként tartjuk 10 órakor az Isten tiszteletünket, ugyanekkor gyermekisten tisztelet is van, gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30-tól pedig a kórus próbál. Szombatonként a konfirmandusok találkoznak délelőtt 10 órakor. Gyülekezetünk beosztott lelkésze a mai napon Máramaros szigeten prédikált. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik, Gyalog Kálmán testvérünket, aki 80 esztendőt, és Nagy Lászlóné testvérünket, aki 86 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a hátramaradottaknak. Kedves testvérek, most akkor, ahogy jeleztem majd, a teljes istentisztelet után egy percre mindannyian kimegyünk a templomból, majd visszatérünk, először a konfirmandusokkal és szüleikkel lesz egy rövid megbeszélésem, majd azt követően a presbiter testvérekkel egy gyűlés. Presbitereket arra kérem, hogy legyenek kedvesen, türelemmel, beszélgessenek egymással, nagyon hasznos is tud az lenni. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a himnusz éneklése előtt 434. számú dicséretünk első és utolsó. Tehát két verset énekelünk, az első és a negyedik verset. A 434. számú dicséretünk első verse így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.